Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg a mi elcsendesedésünket, ige hallgatásunkat. Te elevenítsd meg számunkra a te igédet, hogy személyes szóvá lehessen. És add, Uram, hogy megértsük, hogy a te törvényed örök törvény, amely félre tehetetlen, mert te az örökkévaló Isten, a mindenható, a teremtő Isten adtad nékünk. Hadd tudjuk tisztelni a te törvényedet, a te szent, kinyilatkoztatott akaratodat. Hadd tudjuk tisztelni a te igédet, és mindenek fölött a te szent isteni személyedet. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket, így munkáld a mi szívünket, hogy őszinte, igazi hit támadhasson bennünk, hogy építhessünk rád, Uram, hiszen te vagy mindenünk, életünk, hitünk alapja, ad, hogy erre a kősziklára építhessük fel a mi életünket, hogy el ne veszünk, hanem az örök élet reménységével tekinthessünk rád, aki számunkra maga az élet vagy. Amen. Bevezetésül a délelőtti sorozatról szeretnék annyit elmondani, hogy ezt tulajdonképpen Bera testvérünk kapta az Úrtól, hogy a Bibliában beszélünk a kövekről, mert hiszen sokszor beszél maga az Úr Jézus is kövekről, ő magát is az ige a kősziklának nevezi, és erre építhetjük fel a mi életünket, hitünket. Tehát az a délelőtti igehirdetések címe, hogy a kősziklára épített ház. És a kő, mint ugye bibliai szimbólum, amely az állandóságot akarja kifejezni számunkra, a stabil állandóságot. Tegnap már idéztem ezt a Zsoltárt, a 18. Zsoltár 3. versét, az Úr az én kősziklám, várom és megmentőm. A ma első ige hirdetése pedig ennek a sorozatnak a kőbe vésett törvény. Az alcímet így mondtam, hogy a jó és rossz tudása. Tehát Isten valóban kőbe véste az ő törvényét, ezzel azt akarta kifejezni, hogy ez megmásíthatatlan. Szoktuk is mondani, ami kőbe van vésve. Tehát egy örök alap, amelyet Isten az ő törvényébe adott nekünk. De meg kell figyelnünk, hogy az egész világegyetem igen szigorú törvények alapján működik. Ha nem így volna, akkor ez a világegyetem a káoszba zuhanna. Ugye szoktunk beszélni a teremtettségről, mint a rendezett világról, a kozmosz, a rendezett világ, és ez a rendezettség pontosan az Isten törvénye alapján valósult meg és működik. És hogyha ezt ahogy Jobbnak mondja az Úr, ki akarja elhomályosítani az örök rendet? Hát a sátán meg az ember. Tehát a sátán az szembe szegült az Isten törvényével, akaratával, kinyilatkoztatott akaratával, a lázadás istenévé lett a sátán, amelynek mi pedig követőivé. Tehát gyakorlatilag, amikor valaki Isten törvénye ellen lép fel, az mindenképpen lázadó. És így az ember alapjába véve lázadó. És ezt kellene egy kicsit körüljárnunk, megnéznünk Isten igéje alapján, hogy az alapkérdés mindig is az volt, gondoljunk bele a paradicsomba is, ez volt az alapkérdés, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert amikor a sátán felkínálta az embernek azt a bizonyos gyümölcsöt, amivel megetette, mert a sátán újra és újra megeteti az embert, mert hagyjuk magunkat, sőt, ahogy Éva mondta, kívánatos az a gyümölcs, és a szemnek kívánatos, mert okossá tesz, mondta ő, és alapjába véve az ember mindig ugyanezt az alap magatartást tanúsítja, ne mondja meg nekem senki, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. Magyarul Isten akarok lenni, én akarom meghatározni, mi a jó és mi a rossz. Tehát ez az örök probléma, ez az örök kérdése az embernek, és valóban örök kérdés, de gondoljunk bele, hogy az ember nem tudhatta, mi a rossz. Hát Istentől nem tudhatta meg. Hát őnek nem volt mással kapcsolata, csak az egyedül jó Istennel. Ahogy mondta ezt az Úr Jézus, hogy nincsen jó, csak egyedül az Isten. Tehát Istentől az ember nem tudhatta meg, mi a rossz. De kíváncsi volt. Mert lehetőségeket kínált neki a hazugság vonalán a sátán. Tehát amelyik szétzúzza, vagy szét akarja zúzni az Isten törvényét, az tulajdonképpen a halál oldalára áll, hiszen Isten mindig az élet ura, ő az élet törvényét adta nekünk, és ezen a törvényen, ezen az isteni renden alapul minden. És nem csak a fizikai világ, meg csak nem is csak a biológiai világ, hanem az egész szellemi világ, ami életünk, gondolkodásunk, kapcsolati rendszerünk, minden akkor működik jól és helyesen, ha az Isten törvénye szerint élünk. Amikor Istennek a törvényét megszegjük, abban a pillanatban borul minden. Abban a pillanatban már a bűnről beszélhetünk, mert hiszen a bűn törvényszegés. Tehát Pál apostol így fogalmazza meg a római levélben, hogy a bűn a törvényszegés. Milyen törvényszegek meg? Az Isten törvényét. És ezért a bűn tulajdonképpen az Isten elleni vétek, az Isten törvényének a megszegése. Milyen normálisak tudunk lenni akkor, amikor az evilági, fizikai, kémiai, biológiai törvényekkel kerülünk kapcsolatba, akkor azt mondjuk, hát azt nem, az ötödikről nem ugorhatok ki, mert biztos, hogy meghalok, és így tovább. Tehát elfogadjuk azokat a törvényeket, amelyek uralják a körülöttünk lévő világot, csak a szellemi törvényeket nem akarjuk elfogadni. Csak az Isten szellemi törvényét akarjuk megtagadni, mert akkor úgy érezzük, korlátoz, úgy érezzük, hogy elveszi a nagy lehetőségeinket, amiket persze csak ábrándos pillanatainkban próbálunk magunknak bebeszélni, amely mindenkor a kudarcunkat, halálunkat okozza. Mert a törvény az szankcionális. Tehát a világi törvényt is úgy alkotják meg, hogy a törvény szegésnek megvan a büntetése, a szankció, amellyel szankcionálják. És az isteni törvény megszegése a halál. Így mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát nem hisszük el, pedig így van. Tehát egyszerűen a törvény szegésünk a saját halálunkat okozza. És nem csak a biológiai vagy fizikai halálunkat, hanem az örök halálunkat. Itt nagyon fontos megérteni a legfontosabb törvény, hogy örök élete csak az Istennek van. Nekünk nincs. Csak ha részesedünk az Isten örökkévalóságából, tehát az ő örökkévaló törvényéből részesülök, akkor részesülhetek, ha megkapom az ő lelkét. Ha belőle kapok, csak akkor lesz nekem örök életem. Egyébként nincs. Tehát az Istentől való elszakadás maga halál. Ezért aztán tényleg az a kérdés, hogy mire építem a hitemet. És majd látni fogjuk, hogy Isten adott nekünk alapot. Szikla, szilárd alapot. Az Úr Jézus így mondta, hogy a bolond ember a homokra építi az ő házát. Az okos ember pedig a kősziklára alapoz. Itt persze megint nem a fizikai házépítésről van szó, mert ott senki se épít a fövenyre. Nagyon, ilyenkor mindig okosak vagyunk, de nem tudjuk felfogni, hogy lelki értelemben se építhetek a fövenyre. Mi a föveny? Tulajdonképpen a homok. A homok, amely emberi, tehát az emberire épít, az homokra épít. Sőt, az átkozott, azt mondja a Jeremiás 15-ben az ige, hogy átkozott az a férfi, aki emberbe bízik. Tehát ez az a homok, az emberi lehetőségeinkre bízunk magunkat. Abban hiszek, hogy nekem minden lehetséges. Aki erre eljut, az tulajdonképpen elhitte a sátánnak, hogy De hogy haltok meg, olyanok leszek, mint az Isten. És ne higgye senki, hogy mi mindnyájan ilyenek vagyunk. Aki azt gondolja, hogy ő nem ilyen, hát az nagyon téved. Ez belénk marta az ördög a lázadás mérgét. Az bennünk van a kigyóméreg. És mindannyian törvény ellenesek vagyunk, mindannyian Isten ellenesek vagyunk, addig, amíg meg nem térünk. Na most az ige világosan beszél, hogy azért ez nem olyan egyszerű dolog, mert az Isten tett alapot. Majd erről szombaton is lesz szó, de most előzetesben, a bevezetésben szeretném elolvasni Ézsaiás könyvében az Ézsaiás 28. fejezetéből. Ott éppen arról van szó, hogy az Isten letesz egy követ a Sionra. Egy drága követ, egy szegelet követ. És aki hisz, az nem menekül el. Így olvasuk, a 28.14-től olvasom. Ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen, Jeruzsálemben. Tehát Izrael vezetőjének mondja. Ti ezt mondjátok. Szövetséget kötöttünk a halállal. Egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtek helyünk. Ezért így szól az én Uram az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul. Szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. És most tessék figyelni, mit mond? A törvényt zsinór mértékét teszem. Az igazságot mércévé. Jégesén söpri el az oltalmazó hazugságot, víz árasztja el a rejtek helyet, felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával. Miről beszél itt az Isten? Miért kötnek, vagy mi? Ki az az ember, aki a halállal köt szövetséget? Testvérek, tessék megkérdezni, mindenki szinte. A hívőket leszámítva mindenki a halállal kötött szövetséget, mert miben hisznek? Ha meghaltam, vége, senki sem kérhet engem számon. Ez a halállal kötött szövetség. Temetésen el szoktam mondani, mikor látom, hogy nem figyel oda senki az ige hirdetésre, akkor megmondom, halálhívők tetszenek lenni. És akkor mindenki fölkapja a fejét, és elmagyarázom miért. Miben hisznek? Hogy a halállal mindennek vége. Hát ez a halállal kötött szövetség, hogy senki nem kérhet engem számon. Hiába vagyok én gyilkos, házasságtörő, parázna, istentelen, ki kér engem számon, meghaltam, vége. Erre azt mondja az Úr, hát nem így van. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, jéges a söprje. Ugye olyan érdekes, hogy a Dávid ezt tudta. Azt mondja, hova menjek orcád elől, hova fussak? Ha a tenger túlsó partjára megyek, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, te ott is ott vagy. Ha a Seolba, tehát a halálba megyek, te ott is ott vagy. Tehát Istenről nem lehet elmenekülni. Se külföldre, se a tenger túlsó partjára, sehol. Ő előle nem lehet elmenekülni. Számunkérés lesz. De van egy hely. Már Mózesnek is azt mondja az Úr, állj a kősziklára. Van egy hely, mert erről lesz holnap szó, csak azért mondom, hogy itt azt mondom, olvassuk, hogy leteszek a Sionra egy drága követ, egy alapkövet. Erre építheted a hitedet, mert az Isten egy sziklaszilárd alapot adott a mi hitünknek. Nem homokra épül a keresztény hit, hanem egy sziklaszilárd alapra. És amikor az Úr a zsidókkal beszélget, pontosabban a zsidó vezetőkkel beszélget, mert itt is azoknak szól. Tessék figyelni, Isten először mindig az ő népének a vezetőivel akar beszélni. Mert mi vagyunk a felelősek, akik merik hirdetni az Isten igéjét, akik felmerik vállalni azt a bátorságot, hogy az Úr nevébe szólunk, hát ő velük akar először beszélni. Hát bizony néha nagyon keményen beszél velünk az Úr. És hogy elmondja a gonosz szőlőművesek példázatát. A Máté 21-ben olvashatjuk ezt a félelmetes jézusi példázatot. Sokan azt mondják, ó, hát az Ószövetség Isten az más, ez egy rettenetes Isten. Bezzeg az Új Szövetség Isten, az Úr Jézus, az nem mond ilyeneket, de bizony mond. És itt tessék meghallgatni, milyen rettenetes dolgokat mond. Azt mondja a zsidóknak, hogy hát a szőlőt megkaptátok, a vezetők, ők a felelősek. Azt mondja, ti vagytok a felelősek, és amikor küldtem a szolgáimat, egyiket fejbevertétek, a másikat megöltétek, és akkor Jézus azt mondja, elvétetik tőletek a szőlőt. Ők meg azt mondják, semmiképpen. És erre az Úr Jézus azt mondja a 21.41-ben, illetve ők felteszi a kérdést a 40-ben, vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, mivel gonoszok, ő is gonoszul veszi el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejébe. Erre megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom néktek, hogy elvétetek tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja. Hogy az Úr Jézus tudott ilyeneket mondani? De mennyire? Nem is egyszer. Hát nem lehet. Hát nem lehet Istennel játszani. Én legkevésbé a saját népének. Legkevésbé az ige hirdetőknek. Legkevésbé az egyházi vezetőknek lehet Istennel játszani. Mert az ilyenek súlyosabb ítélet alá esnek. Tehát egyszerűen meg kell érteni, hogy ez a kő, ahogy olvasok a Zsoltárban, hogy botránkozás kövévé lett, megütközés sziklájával lett, Izrael mind a két házának. Ezt ugyan most az Ézsaiás 8-ból idéztem, tehát megbotránkoztak Jézus Krisztusban. A kő, amelyet az építők megvetettek. Ez lett az alapkő, erre lehet építeni. És amikor Isten kőbe vési a törvényt, és most olvasom az igét, mikor is történt ez? Amikor Isten szövetséget kötött a népével. A 19. fejezetben azt olvassuk, már mint a 2 Mózes 19. fejezetében, az 5. versben, most azért, ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek, ezeket az igéket kell elmondanod az Izrael fiainak. És akkor aztán olvashatjuk a 20. fejezetben, akkor ezt mondta, akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűnét és a fiakat is harmad negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, végezd minden munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istentől az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen, ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodért. Na most testvérek, ez a 10 parancsolat, a kőbe vésett ige. Azt olvasuk róla a 2 Mózes 32.15-ben, hogy Isten írása volt ez. A 15, azután megfordult Mózes, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Tehát Isten véste kőbe, hogy így mondjam, az ő kijelentett akaratát, mert a 10 parancsolat Isten kijelentett akarata. Itt a jó és rossz tudásának a kérdése. Ő megmondta, mi a jó és mi a rossz. És elvárja, hogy az ember ehhez tartsa magát. És ez nem csak a zsidók parancsolata, ez az ember parancsolata, így szoktam mondani, hogy meg sokszor hallottam mástól is, hogy a használati utasításunk. Ugye, ha veszel egy háztartási gépet, ott van egy használati utasítása, hogy leírják, ha nem tartod be a szabályokat, a használati utasítást, akkor nincs garancia. Hát neked sem, meg az én életemre sincs garancia, ha én nem tartom be az Isten használati utasítását, amit nekem adott és neked adott. Ugye itt kezdődik aztán a hit. Elfogadom? Elhiszem? Tényleg ez a jó? Hát most azt tanítják a gyermekeinknek, hogy paráználkodj. Vedd el, ami a másé. Tehát lopj. Hazudj. Ahogy csak tudsz, mert akkor boldogulsz. És így tovább. Tulajdonképpen az Isten törvényét alapjában megkérdezi a sátán, és minden fölforgat. Ez az ő tudatos cselekvése. És most a kérdés az, hogy te hogy viszonyulsz ehhez. Zsidók abban reménykedtek, hogyha majd jön a Mesiás, majd leveszi róluk a törvény igáját. Azt mondja Péter, semmi se atyáink nem tudtuk elhordozni. Persze nem az volt a baj, hogy nem a törvény igája volt a nyakukban, hanem a misna igája. A vallási rendszer igája volt a nyakukban, nem pedig az Isten törvénye. Na most ez nagy különbség, hogy én vallási erőírásokat kell, hogy teljesítsek reggeltől estig, vagy az ige szerint élek. Nagy különbség. Mert ugye a misnát azt úgy kell érteni, hogy sok-sok ezer rendelkezés. Csak a szombat törvényhez 1500 rendelkezést fűztek a rabik. Csak a szombat törvényhez. Hát olyan kötetnyi köteteket írtak, amikor már leírták, mert eleinte szóhagyomány volt, és azt mondták a rabik, hogy itt van a szent törvény, a 10 parancsolat, a 10 ige, de ezt körül kell karóznunk, mert az emberek ezt megszegik. Na hát ezt úgy lehet körül karózni, hogy levertek egy csomó rendelkezést, és ha ezeket betartjátok, akkor megtartjátok a törvényt. Hát ez egy nagy, naív elképzelés, mert szépen megszegték az emberek a törvényt. Igaz, hogy betartották sokszor a parancsolatoknak, illetve a rendelkezéseket betartották, a külső dolgait, de a lényeg elmaradt. Tehát meg kell érteni, hogy Isten nem oldotta fel a törvényt. Az Úr Jézus, ugye Máté 5.17-ben azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. De nem csak így mondta, bocsánat, én kihagytam egy fontos dolgot, mert így mondta az Úr Jézus, ne gondoljátok, azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt és a proféták tanítását. Ez nagyon fontos, tehát az egész Bibliát. A kinyilatkoztatott isteni akaratot nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse. És nem csak a saját életében, hanem a te életedben és az én életemben. Tehát ne gondoljátok, hogy most új szövetség, felszabadultunk a törvény alól. Nem. Az új szövetségről azt ígéri Isten a Jeremiás 31.31-ben, hogy a szívük belsejébe írom a törvényt. Tudnék, amíg kőtáblán van, addig kívül való a törvény. Nincs belül. Nem a szerint működök, hogy így mondjam. De amikor belül valóvá lesz, akkor tudok majd a törvény szerint működni. Ilyen kis butáska példákon megérthetjük. Tessék megfigyelni akár egy állatot. Hát a kacsa hápogni fog, és soha nem fogja tudni elénekelni a csalogány énekét. mert az a kacsa törvénye. A másik meg a csalogány törvénye. Az én törvényem a bűn és a halál törvénye. Ezért kell megtérni. És ha ezt nem hiszi el egy ember önmagáról, hogy az én belsőmben egy iszonyatos törvény van. A bűn és a halál törvénye. Így mondja Pál, látok egy törvényt az én tagjaimban, ami rabul át engem a bűnnek. Tehát most a legtöbb ember ezt nem hiszi el magáról. Ó, hát én nem ilyen vagyok, én jó ember vagyok. Nem igaz. Én rossz emlem, rombolott ember vagyok, sőt, démonikus ember vagyok. Ez nagyon erős kifejezés, de pontosan ez történt a paradicsomban. Amikor az ember elszakadt az Istentől, kapcsolatba került egy idegen szellemiséggel, az ördöggel, démonizálódtunk. És akkor ne kérdezzük meg, hogy miért csinálunk rettenetes dolgokat a történelem során. Ölünk, pusztítunk, rettenetes dolgokat teszünk. Miért? Mert ez a törvény munkál bennünk. Van egy ilyen törvény is. A bűn és a halál törvénye. Ez lépett be a paradicsomi bukás után az emberbe. Belém is, igen. Én tudom, hogy én bennem is ott van a bűn és a halál törvénye. És akkor hogy lehet megszabadulni? Erre mondja Pál, ugye a Róma 7 végén, hogy ki szabadít meg a halálra szánt testből? Hálát adok az Úr Jézus Krisztus. És aztán utána mondja Róma 8:1-et, hogy nincsen többé semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye legyőzte benned a bűn és a halál törvényét. Egyik hatalmasabb törvény legyőzi a másik törvényt. De úgy nem, hogy te győzöd le, nem tudod. Ez a te törvényed, a bűn és a halál. Ezt Augustinus így fogalmazta meg, hogy az ember nem tud nem vétkezni. Törvény. Hát olyan sokszor tetten ér az Úr. Hát ez már megint te voltál. Ez belőled jött. És a hívőbe is előfordul. Igen. Mert amikor nem az Úrnak adom az uralmat, engedem, hogy az én bűnös természetem előjöjjön, uralkodjon, akkor uralkodik. Na most ugye látjuk, hogy Isten adja a törvényt Mózesnek, de még meg se kapja a nép, már borjút öntenek. Igen, valami rettenetes dolog, hogy már más Isten tisztelnek, melyiket, amit hátuk mögött hagytak Egyiptomba, kiábrázolják ugye a napistent. Mert az a bika, az a borjú, ahogy a Biblia mondja, az az ápisz bika kiábrázolása volt, aminek a két szarva között ott volt a napkorong. Tehát az ápisz bika a fő isten volt Egyiptomba, ami nem más volt, mint a napisten. És egyszerűen nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel, és akkor ott van Áron, a fő pap, és ott szégyenkezik, mert Mózes összetöri a kőtáblát. Dühöng, haragszik. Hát szabad egy hívő embernek haragudni? Hát tessék elhinni, ha nem haragszol a bűnre, akkor baj van. Hát haragudni szabad, csak ugye ez a harag olyan értelemben kell bennem legyen, hogy elsősorban a saját bűnömre haragudjak, meg egyáltalán a bűnre. Hát az Úr Jézusról is azt olvasok, ott áll a Lázár sírja mellett, tudja, hogy fel fogja támasztani, és sír. És azt olvasjuk, hogy háborog a lelkébe, haragszik. Mire haragszik? A halálra. A halálra haragszik. De akkor ilyenkor önmagára haragszik Isten? Nem Isten gondolata a halál. Az a sátán gondolata. Mert az a törvénytelenség, az Istentől való elszakadás, az maga a halál. Ezt meg kellene egyszer érteni, hogy ez törvény. Nem lehet Isten nélkül élni. Nem lehet. Mert csak ő az örökkévaló. Ezt nem megy az emberek fejébe, akkor inkább elhiszik a reinkarnációt, minden szamárságot, ostobaságot, gonosz dolgot, mert démonizálódtunk. Tessék elhinni, hogy a bűn törvénye azt jelenti, hogy kire hasonlítok? Isten mire teremtett minket? A saját képére és hasonlatosságára. Mivé lettünk? Az ördög képére és hasonlatosságára. Arra hasonlítunk, mi nem Istenre hasonlítunk, mi a démonvilág fejedelmére hasonlítunk, az új Istenre. De tessék, ennyi így van. És aki ezt nem hiszi el, és itt nem értik meg az emberek, hogy miért emelünk szót hívő emberek mondjuk a humanista pszichológia ellen. Hát azért, mert el akarja velünk hitetni, hogy mi önmagunkba képesek vagyunk. Hát Erik Fromm azt tanítja, hogy neked minden lehetséges, a nagy tudattalan, felszabadítod a belső energiáidat. Magyarul azt jelenti, hogy Isten lehetsz. Mert ha nekem minden lehetséges, akkor én mindenható vagyok, nem? És igaz, a legnagyobb hazugság. Az Úr Jézus azt mondta, aggodalmaskodásoddal meg tudod növelni a termetedet. Ő éppen azt mondta, embereknél lehetetlen, Istennek minden lehetséges. Mit mond a humanista világ? Neked minden lehetséges. Így lehetne lefordítani Erich Fromm tanítását, minden forrásaim magamban vannak. Az ige meg mit mond? Minden forrásaim te benned vannak. Csak ennyi a különbség. Az egyik a homok, a másik a kőszikla. És testőrek megtámadják az embert ezért. De miért? Azért, mert el akarom venni a hitüket. Azért támadnak meg, mert a hitüket akarom elvenni. Hát de rossz a hitünk. Hát mire irányul a hitünk? Önmagunkra. Hát ez... Tehát itt van a kőszikla alap, hogy mennyire a sátán célja, ahogy mondtam, fölforgatás. Majd mindjárt idézem a Tesszalonikai levelet, amit szintén kiírtam, hogy ugye a törvény taposónak nevezi a Tesszalonikai levélbe Pál apostol az Antikrisztust. A törvény taposó. Akinek egyetlen célja Isten törvényét semmivé tenni. Levésni a kőtábláról. És ez egy folyamat, amiben az emberiség szüntelenül benne van. És nem akarjuk elhinni, hogy nekem az a jó. Ugye? Az a jó, amit az Isten jónak mond. Nekem az a jó. Erre az ember azt mondja, az nem jó. Hát, ha én betartom a törvényeket, mondják vállalkozók, akkor elszegényedek. Hát én ezt nem tudom megítélni pontosan, hogy ez így van, vagy nem így van, de egy biztos, hogy lehet, hogy meggazdagodsz, de a lelked rámegy. Jézus így mondta, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri. Úgy egyszer elgondolkodtam, láttam egy ilyen filmet, ahol Sztálint és Hitlert abban az korszakukban mutatták be, amikor nagy barátok voltak. Sztálin különös tisztelettel volt Hitler felé. Döbbenetes volt a film, rettenetes dolgokat lehetett ott látni, hogy az SS legények együtt kocingatnak, nem is legények, hanem főtisztek együtt kocingatnak a szovjet elvtársakkal. Hát szóval azért borzasztó volt ezt látni, de engem nem zavart, mert tudtam, hogy egy úrnak szolgálnak, tehát természetes, hogy kocingatnak. Csak a sátán aztán egymásnak keresztette őket, aztán öltek és pusztítottak, rettenetes dolgok történtek, és ez jó. Én emlékszem, 16 évesen arcátlan voltam, megfogalmaztam magamban, majd megtérek én, de most még egyelőre élni szeretnék. Sem az élni szeretnék mögött van, nagyon mocskos dolgok vannak ám. Hát ez a mi természetünk. És akkor kire hasonlítok? Az én Uramra, Jézus Krisztusra? Az ő arca ragyog fel rajtam? Igen? Vagy pedig kinek az ábrázata? Hát a lázadónak. Az ördögnek. És akkor ne kérdezgettük, hogy miért ilyen a világ. Hát azért, mert a legtöbb ember egyszerűen nem is akar más lenni, nem akar megváltozni, nem is érti. És akkor itt összetöri a kőtáblákat Mózes, és én azon csodálkoztam, hogy Isten nem haragudott meg rá. Hát én adtam neked azt a törvénytáblát, hogy mertette összetörni. Mert úgy volt vele, ennek a pogány csőcseléknek nem való az Isten törvénye. Ez volt benne. az istentelen lázadóknak minek nektek az Isten igéje? Minek nektek az Isten igéje? Tehát, de aztán tudjuk, hogy milyen kegyelmes az Isten, újra kőtábla, és, de Mózes összetöri az aranyborjút is, megitatja velük ott, porrázúzza. Tehát nem lehet másképp, tessék elhinni, vagy lerombolod a Baál oltárát, Gedeon, vagy semmi közünk egymáshoz. Hát ezt így nem lehet, és most mire tanítanak bennünket? Fogadd el a buddhizmust, a mohamedánokat, mindenkit, csak Jézust, azt hagyjuk ki. Hát pontosan így van, erről van szó. Na most a tesszalonikai levél, ott láthatunk döbbenetes dolgot, hogy a jövő, amiben most nyakig benne vagyunk. Azt olvassuk, hogy tehát a második levélből a harmadik verset olvasnám, tehát a 2 Tesszalonika 2, harmadik verstől. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. Most a hamis profétáktól azt halljuk, hogy nagy ébredés lesz az idők végén. De nem olvassák? Jézus azt mondta, hogy vajon találok-e hitet a Földön? Tehát mikor hallom ezeket a karizmatikus profétákat, akkor azt mondom, hamis proféták vagytok. Miért? Mert mást mondotok, mint amit az Isten igéje mond. Nagyon szép, amit mondotok, de sajnos az ige nem ezt mondja. Úgy, ez olyan, mint mikor Hananya azt mondja a Jeremiásnak, 2 év múlva visszajönnek a foglyok. Erre azt mondja Jeremiás, bárcsak úgy lenne. De akkor még ő nem tudja, hogy 70 év a fogság, nem 2. És hogy Hananyának meg kell halni még abban az évben, mert és az Úr nevéve hazugságot hirdetett. Tehát most akkor olvassuk csak tovább, tehát a hittől való elszakadás fogja megelőzni az Úr napját. Megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe elemeli magát mindennek, ami Istennek vagy Szentnek mondanak, úgy, hogy beül az Isten templomába is, és azt állítja magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt. És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. A gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki Isten őket a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságba gyönyörködtek. Na most egy olyan korban élünk, ugye, ami elkezdődött már réges-régen. Ez a nyílt törvény taposás tulajdonképpen a francia forradalommal kezdődik, illetve az azt megelőző szellemi áramlatokkal. A felvilágosodás, így szokták mondani, ami arra akarja felvilágosítani az embert, hogy nincs Isten, nem kell törvény szerint élni, nincs örök élet, és így tovább. Ez az ördögi felvilágosítás, amely zajlik az 1700-as évek óta, és tessék elhinni, hogy az a baj, hogy az emberek nem ismerik a szellemi áramlatokat. Mert ott születik meg minden először a vezetők fejébe. A szellemi vezetők fejébe. Marx, ha valaki emlékszik, még az idősek talán emlékeznek, mert mindenféle foxi-marxi tanfolyamon kellett tanulni a kommunista kiváltványt. Ugye marxista ilyen tanfolyamokat hívtuk foxi-marxinak. Tehát ott ugye tanították a kommunista kiáltványt. amit 1970-ben fogalmazott meg Marx, ugye a kommun idején, a francia kommun idején, és abban azt olvasok, hogy meg fogják szüntetni az államot, az egyházat, a családot, és most láthatjuk, hogy bomlasztják szét a családokat. Teljesen új világot akarnak hozni, teljesen új világrendet. Minden törvényt szét akarnak taposni, sőt, szépen a nyugaton látjuk, hogy ezt minden zokszó nélkül elfogadta a nép. Először a hatalom, aztán a nép, és aztán mindenki az fejet lehajtva, ki morogva, ki örvendezve fogadja ezeket az őrültségeket. Majd mindjárt egy kicsit kitérek rá, hogy a törvénytiprás. De ki tartja vissza? Hát elsősorban az egyház. És az mindenek fölött az egyház ura. De az egyház félre tolatik. Tessék megnézni. Hát Európa még azt is megtagadta az unió, hogy keresztény múltja lett volna Európának. Ekkora hazugság. Tehát egyszerűen már az se, semmit. Ami az Úrhoz tartozik, azt mindent megtagadnak. Milyen hetzkampányt csináltak Magyarország ellen, mert az alkotmányba belemertek venni egy ilyen kis vallásos szöveget, hogy Isten áld meg a magyart. Na, nagy durranás. És ekkor, ebből egy óriási cirkuszt csináltak. Miért? Mert nincs Isten. Ők az urak, ők az Istenek. Majd ők megmutatják. Na most szépen minket félre söpörnek, mert már az egyház népe már feladta a Krisztus hitet. Mert testvérek, a kőszikla csak Krisztus. Aki a Krisztus hitét feladja, az már nem egyház tag, nem keresztény. Az nem keresztény. Hát azért hívnak bennünket a keresztények Krisztiánus, akik hisznek az Úr Jézusba, akik krisztusiak, mert a Krisztiánus azt jelenti, hogy krisztusi. Aki ezt félretette, az már nem keresztény. Az mondhat magáról akármit, hogy református, meg evangélikus, meg katolikus, csak azt nem mondja, hogy Krisztus követő. De a többit sem mondhatja akkor, ha mi megnézzük a hitvallásainkat, akkor nem mondhatja, mert a hivatalos református evangélikus hitvallás az igén és Jézus Krisztuson alapul. De még azt sem mondhatom, hogy evangélikus vagyok. Mondja akármit, de azt nem mondja, hogy keresztény. És most akkor te hogy állsz ezzel? Te viszonyod a Krisztushoz vajon milyen? Tényleg ő rá épített fel a házadat? Tényleg a Krisztuson alapul az egész életed? Ő a kőszikla, ő rá építhetsz. Vagy pedig ön hit, autonóm ember vagy. Tessék figyelni ezt a fogalmat. Jött hozzánk egyszer egy fiatal ember Pestről, hát kiderült, hogy oda küldték, hogy vigyen fiatalokat a hitgyülekezetből kiszakadt autonóm gyülekezetbe. Mondom ennek a fiúnak, hogy milyen gyülekezetbe jársz. Hát mondja az autonóm, hát becsárnevetek van, mondom neki. Azt mondja, miért? Hát mondom, tudod, mit jelent, hogy autonóm? Egyetemista nem tudta. Nem tudta, hogy mit jelent autonóm. Öntörvényű. Öntörvényű. Hát mondom, becsárnevetek van. Hát öntörvényű, ezt fölveszi egy gyülekezet magára. Hát lehet, hogy a vezetők se tudják, hogy mit jelent. Tehát egyszerűen ez a döbbenet az ember, hogy öntörvényűvé leszek. Öntörvényű a családba, öntörvényű a munkahelyen, öntörvényű a politikába, a gazdasági életben, mindenben, majd én. Ami az én akaratom, kívánságom, az legyen meg. Ez az öntörvényű ember. Neki nem kell az Isten törvénye, majd ő tudja, mi a jó és mi a rossz, mert valaki már megmondta neki. A felforgató. Na most, kik vezették ezt a világot? Mert nehogy azt tessenek hinni, hogy Lenin, meg Stalin, meg Hitler. Nem. Azok a szellemi vezérek, akik szállították nekik a muníciót. Nietzsche, Marx, meg a többiek. Ezek voltak, akik szállították azt a mocskos, gonosz szellemiséget, amire aztán alapultak ezek a hatalmak. Most is ez történik. Tessék meghallgatni, hogy ezt a könyvet, aki meg tudja venni, vegyétek meg, akinek jó idegzete van. Az a címe, Gabriella Kubi írta, a globális szexuális forradalom. Az alcíme az, hogy a szabadság elpusztítása a szabadság nevében. Gabriella Kubi, a globális szexuális forradalom. Azt hiszem a Kairos kiadó, mindjárt megnézem. Kairos kiadó adta ki, és hát elég friss a könyv, mert ugye 13-ban adták ezt ki. Ez a, azt mondja, egy szociológus. És már többször járt Magyarországon is, és komolyan harcol a gender elmélet ellen. Na most itt van a nagy lemaradás. Hogy például Magyarországon, mondom, hogy a gender, azt se tudják az emberek, mit mondtam. Nem, nincsenek tisztában. Nem olvasnak, nem hallgatják, nem tudják, hogy mi folyik nyugaton, nem tudják, hogy miért imádják az Egyesült Államokat, meg miért imádják nyugatot, nem tudják. Futkoznak Egyiptomba, meg Asszíriába, ahogy a zsidókat megintette az Úr, mert onnan várják a segítséget. Ez is emberi ám. Ez is istenítélet alatt vagyunk, hogy mi hol a Szovjetuniót istenítjük, hol az Egyesült Államokat, de Istent nem. Tehát ennek az egésznek az a lényege, ugye itt is megvan az igazi szellemi háttér. Egy bizonyos Judith Butler, akiről itt azt írja Kubi, hogy óriási pénzeket kap. Ez egy egyetemi tanárnő, aki leszbikus és meleg tudományokkal foglalkozik, és ő a gender elméletnek az anyukája, mert apukájának nem nevezhetem. De pontosabban nem ő találtam ki az egészet, ő csak megfogalmazta, mert egy zseniális koponya, és szenzációsan meg tudta fogalmazni olyan nyelven, hogy senki nem érti, miről van szó. De amikor lefordítja valaki magyarra, akkor megérti, miről van szó. A gender azt jelenti, ez a totális lázadás, azt jelenti, hogy a társadalmi nem. Tehát a veled született nem azt jelenti, hogy vagy férfi vagy nő, vagy fiú vagy lány. Na most ők azt mondják, ezt el kell felejteni, el kell törölni. Mert ez a biológia terrorja rajtad, ezt le kell vetni, ez csak diktatúra rajtad, hogy te éppen nőnek születtél vagy férfinak. Nincs. Felejtsd el, a szexuális irányultságot határozza meg, hogy te ki vagy. Ha nőket szeretsz, akkor leszbikus vagy, ha a fiú fiút szeret, akkor homoszexuális, ha biszexuális, és a többi transzexuális, minden van. Tehát ilyen sok nemünk van, ha nem tetszettek volna tudni. De amikor én gyerek voltam, akkor az öregek azt mondták, ha valakinek elmegy az esze, az se tudja, fiú vagy lány. Na most az ördög pontosan ezt akarja veled elhitetni. Azt se tudod, fiú vagy lány. De döbbenet, és akkor ennek a nőnek az egyik könyvének az a címe, hogy szubverzió. Felforgatás. Tetszenek érteni? Ez a ördög. Felforgatni. Marxnak az volt a kedvenc szavajárása, hogy megsemmisíteni. Ezt minden oldalon legalább kétszer-háromszor leírta. Hol a németeket kell megsemmisíteni, ha ilyenek olyanok, hol a szlávok, hát ugye nem mondhatta még, hogy genetikai selejt, de körülbelül ezt fogalmazta meg, és mindenkit meg akart semmisíteni. A proletárokat hülye tökfilkóknak nevezte, de ki tudta? Senki nem figyel oda. Most is hol nyomatják az egészet? Az egyetemeken. Aztán elfogadták nyugaton, Németországban, már 2006-ban, és Franciaországban, Angliában, mindenütt, Amerikában, az Egyesült Államokban. Maga Hillary Clinton írja is róla, hogy ő volt az, aki bevezette az Egyesült Államokban, hogy az óvodától, jól tetszenek érteni, az óvodától az egyetemig nevelni kell az ifjúságot a homoszexualitásra, hogy ne fogadja el a nemét, hogy lázadjon ellene, Az a cél, hogy szétverni a családot, a család az így mondja, hogy is fogalmaz Judy Butler, hogy az neurotikus terror rajtunk, a család. És az Isten erre épített. Egy férfi, egy nő és a gyerekek. Az Isten adta ezt a jót. Nem hiszük el, hogy jó. Most már nem hiszük el. Nem házasodnak, nem nősülnek, tönkreteszik az embereket, tönkreteszik a gyerekeinket. Kötelező a szexuális oktatás, a szexuál pedagógia egy új tantárgy, amelyiket az óvodától tanítanak. Most nincs idő arra, hogy én felolvassam szó szerint, de úgy tessenek elképzelni, hogy a legmocskosabb gyakorlatokra tanítják a 3 éves kicsiket. Maszturbációra. 3 éves kisgyerekeket. A német iskolákba, óvodákba is kötelező, és aki nem engedi el a gyerekét, az súlyosan megbüntetik. Akkor ez nem terror? Nem a szabadság vége? Hát valami döbbenet, hogy mi van, és a nyugati világ ezt szépen tűri. Hát amikor még a balliberális kormányunk volt, elkezdték bevezetni nálunk is az óvodákba. Csak aztán az új kormány ezt eltörölte. Úgyhogy azért nem mindegy, kire szavazunk, itt leírja az egyik fő zászlóvívője a zöldek ennek az ideológiának. És például ki tudja azt, hogy a zöldek milyen szellemi háttérrel? A Rudolf Steiner féle antropozófiával manipulálnak. Mindegyik pártnak megvan a maga ideológiája. És akkor mi azt se tudjuk, kik meg micsodák, és adjuk nekik a hatalmat. Azt írja itt, 20 év a leforgás alatt a gender uralkodó eszmébé vált. A politikai végrehajtásról államilag finanszírozott gender kompetencia központok gondoskodnak. Az egyetemeken meghonosodott a gender queer tudomány nevű tantárgy egyre nagyobb számú hallgatóval. A diákok új nemzedékének a gender eszmét a modern gondolkodást vívmányaként adják el. Átírták mindenütt az emberi jogokat. Átírták a törvényeket nyugaton. Egyszerűen olyan, például azt nem büntetik, ha te anyádat szidják, azt nem büntetik, az se az Istent. De ha egy homofób megnyilvánulásod van, tehát kifejezed, hogy neked nem tetszik, ezért börtönbüntetést is kaphatsz. Na most akkor hol tartunk? Félre tolatik az útból az, ami most még visszatartja. Az állam is szépen félre tolatik, mert az állam is feladja. Az egyház is úgy tolatik félre. Az egyik püspököt megkérdezték, mi a véleménye a svéd leszbikus püspöknőről? Elkezdte húzigálni a vállát, azt mondta, hát, ha be vannak jegyezve élettársi kapcsolatban, akkor ő elfogadja. Hogyan? És amit mond az Isten? Na így, ez már nem egyház, tetszik érteni, mert nem ragaszkodik az Isten törvényhez. Mózesről tegnap hallottunk, hogy alázatos ember volt. Miért? Mert mindig azt akarta, amit az Úr akart. És nem az emberek mellé állt. Ez egy nagyon furcsa magatartásom. Én sokszor belebuktam ebbe. És az Úr nagyon sokszor megszégyenített. Mit sajnálgatod most? Elkezdjük sajnálgatni, akit Isten megbüntetett. Miért sajnálgatod? Ez olyan, Mózes dühébe egyszer olyat mondott, amit nem kellett volna, és azt mondta az Úr, nem mehetsz be. Mert a lázadóknak odavágja, ti lázadók, akarjátok, hogy vizet fakasszunk a sziklából? Hát ki fakasztott ott vizet? Azt mondta az Úr, hogy ott fogok állni. Na ugye, csak egyszer mondta ezt Mózes, és Isten megharagudott rá, és nem mehetett be az ígéret földjére. Tehát vagy elfogadom az Isten törvényét, vagy nem, vagy ráállok az isteni kősziklára, vagy nem. És a kettőt nem lehet kijátszani egymással, mert kibékíthetetlen a sátán és Isten. Nem lehet összebékíteni. Aki ezt megpróbálja, nagyon, nagyon sok, persze nem tudatos ez, de nagyon sok lelkész megpróbálja ezt a kettős játékot játszani, a világnak is, meg az Úrnak is. Nem megy. Vagy-vagy. El kell dönteni, én kinek az oldalán állok. Aztán föl kell vállalni ennek minden következményét. Igen, globális szexuális forradalom. Gabriella Kubi. Gabriella Kubi. Úgy van írva, hogy Kubi Y-nal a végén. Ez egy német szociológusnő. De olyan a könyv, hogy az ember egyszerűen azt mondja, hogy na, most elérkeztünk az antikrisztusi kor küszöbéhez. Már tulajdonképpen benne vagyunk, és mikor léphet fel az antikrisztus? Testvérek, akkor, amikor Isten elengedi a fenevadat. Ezt Isten kezében van. Nehogy azt higgyétek, hogy az ördögön múlik, hogy mikor veszi majd át a hatalmat, ez az Úr kezében van. De mikor? Akkor, mikor elfordulunk tőle. Mikor már alig marad, akiket majd elragad, és akkor szakad a világra rá a nagy nyomorúság. Amikor már nem lesz aki az Úr mellett, mind nem lesz tíz igaz Sodomában. Akkor lesz a nagy baj. Tehát tulajdonképpen, ha meg akarod menteni a világot, akkor térítsd az embereket. Mert én hiszem azt, amíg sok hívő van, addig késik. Mert megmondta a Péter apostol, ne sürgessétek, hosszan türértetek. Tehát, hogy a kegyelmi idő húzódik egyre kiebb, azt mondja, nem késik az Úr, hanem hosszan türértetek, hogy némelyek el ne vesszenek. Tehát és hihetetlen szeretet. Ha te ülnél az Isten helyébe, ez a világ már nem is létezne. Meg ha én. Ugye? Tehát egyszerűen látni kell, hogy Isten milyen irgalmas, milyen kegyelmes Isten, de azért ezt nem lehet megtenni. Amit most a modern világ elkezdett, ezt már nem lehet megtenni. És akkor befejezés, csak egy pillanatra visszatérve, mert mondtam valamit, hogy nem tudatosan teszik sokan, valóban. De vannak, akik teljesen tudatosan teszik. Fölhívott egyszer engem valaki Budapestről, hogy ott lakik a házában a János István nevű író, műfordító, és elvégezte a teológiát, de hát ő sok sötétségben benne van, hogy én nem beszélnék-e vele. Hát mondom, megpróbálok, ha fogad, akkor beszélek vele. Fölhívtam az öreg urat, és én akkor voltam ilyen 50-valahány éves, ő meg a 81-2. És mondtam neki, mert én nem szeretek így mellé beszélni, mondtam neki, valaki aggódik az üdvösségedért, és megkért, hogy próbáljak veled beszélni. Így megmondtam neki. Kicsit kuncogott, azt mondta, jó, ha akarsz velem beszélgetni, gyere. És elmentem hozzá, és testvérek, 3 órát beszélgettem ezzel a sziporkázó, eszű és szellemű emberrel. Aztán végül levonta a beszélgetésünk konzekvenciáját, összefoglalta. Azt mondta, te az Úr Jézus Krisztusnak vagy a szolgája. Ez a te küldetésed. Azt mondja, az én küldetésem, hogy a kereszténységet a buddhizmussal és a hinduizmussal összemosom. Ez az én küldetésem. Így megfogalmazta. Na most sokan ezt nem akarjuk elhinni, hogy ez így van. Úgyhogy ne legyünk naivak. A teológiában is ez a homok és a kőszikla. Tessék megfigyelni, hogy hát persze, aki nem jár teológiára, annak nem jön le ilyen élesen. Állandóan hallottuk a bélyeget. Pietista, fundamentalista. Ez alatt azt kell érteni, hogy a pietista azt jelenti, hogy hívő, a fundamentalista az, aki az alapra épít. Na most a liberális teológia mire épít? A szkepticizmusra, a bibliakritikára. Egyszer meghívtak, az érdi polgármester meghívott egy angol professzort, aki Manchesteri Egyetem bibliakritika professzora volt. És eljött, előadást tartott nekünk papoknak, meg külön a népnek. És az volt az előadás témája, hogy ő a Qumrani zsoltárokkal foglalkozik, és azt mondta nekünk, a papoknak, hogy felszabadít bennünket az alól a kényszer alól, hogy azt higgyük, hogy Jézus, hogy Mária szüzen fogant. Azt mondja, ez bebizonyítja a zsoltárokból. Hát ez körülbelül olyan, mintha, tudom én, a kétszer kettőt be akarnám bizonyítani a Védák könyvéből, de semmi köze nem volt az egésznek, az előadásra. Semmi. A zsoltárok eredben nem foglalkoznak, a kumrámi zsoltárok, de mindegy. És állandóan poskondiázta a fundamentalistákat. De úgy minden harmadik mondatában. És aztán ott ültek a katolikus iskola tanárai, és engem ez borzasztóan bosszantott, hogy ezek tátott szájjal hallgatták a professzor urat. Mert ő a tudós. És akkor gondoltam, hogy majd kicsit kipiszkálom a békességéből, aztán megkérdeztem tőle, hogy magyarázza meg, mit ért a fundamentalista alatt. Olyan vörös lett a feje, mint a testvérünk pulóverja dühébe, mert ugye tisztában volt benne, hogy én provokálom. Hát egy pap csak tudja, mi a fundamentalizmus, de én nem magam miatt kérdeztem, hanem a tanárok miatt. És vörös fejjel nagy dühösen azt mondta, azok a fundamentalisták, akik komolyan veszik az Isten igéjét és hisznek benne. Mert én szkepticista vagyok, én nem hiszek benne. Köszönöm, mondta. Csak ezt akartam hallani, hogy tudják, hogy kivel állnak szembe. Mert ők azt hitték, hogy egy teológiai tanárra állnak szembe. Hát azzal csak Krisztus tagadóval. Krisztus tagadó. Tudjátok, milyen sok Krisztus tagadó ige hirdető van? Nem is tudjátok. Nekem mondta személyesen lelkész testvér, hogy csak az a bajom, hogy nem tudok hinni az Úr Jézusba. A másik meg azt mondta, a Krisztus kérdés neki nagypénteken véget ért. Na most ugye akkor most ez egyház? Vagy miért vannak az egyházban? Hát koldulni szégyellek, kapálni nem tudok, maradok evangélikus lelkész. Hát de komolyan így van. Hát meg különben nem értem. Fölmegyek a szószékről, olyanról beszélek, amiről nem hiszek. Hát micsoda jelentelen dolog ez. Hát most tessék elképzelni, milyen jellem az, aki úgy megy föl a szószékre, hogy amit mondasz, amúgy is úgyse hiszek benne. Hát az jellemileg egy problémás ember. Csak ezért jutottunk ide, tessék el, ezért jutottunk ide. És ha a Lószövetséget komolyan tetszenek olvasni, akkor elsősorban a papokat, a profétákat, az Isten népének a vezetőit ítéli el első renden az Isten. Én is sokszor átélem ám, hogy az Úr nyakon vág. Ugye, hogy tegnap este hallottuk, és nagyon köszönjük neked, Zoltán, hogy így elmondtad, mert ne áltassuk magunkat. Mindannyian elveszett bűnösök vagyunk, akik nem tudjuk betartani a törvényt. És ha Krisztussal nem élek egy szoros életközösségben, nem tudom betartani a törvényt. Imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy Te belül valóval akarod tenni a Te szent, örökkévaló törvényedet, a Te igazságodat akarod adni nekünk Jézus Krisztus által. Bocsáss meg a mi berzenkedéseinket, hitetlenkedésünket, kételkedéseinket. Bocsáss meg a mi lázadásainkat. Könyörülj rajtunk, Uram. Tisztogass ki bennünket mindabból, ami utálatos a Te szemeid előtt. És szentelj meg bennünket, hogy valóban szent győzedelmes életet élhessünk, ahogy énekeltük, hogy Te győzz bennem, Uram, hiszen olyan világos, hogy lehet egy győztes, kit bűntart foglyául, ha engem is legyőz a győzedelmes Úr. Győzzel le, Uram, minden tisztátalanságot, minden gonosz gondolatot, minden önhítséget, minden olyat, Uram, ami nem tőled való, ami nem belőled való, azt tisztogass ki, Uram, az életemből, életünkből. Amen.